tanyáról szöktem el, és itt kértem segítséget.
Tehetetlen áldozatok és egy segítő kéz.
Azokkal építjük ki a kapcsolatot, akik nagyon egyedül vannak.
Ami visszaterel az életbe.
Csak kérni kell az Úrtól, hogy szabadítson meg.
Jóra valók. Szombaton 17 óra 25 perckor a Dunán.
Családok, történetek. Családban élni könnyebb.
Rövid üzenet villog a telefonomon. Nézem, és elsőre nem is értem. Még egyszer végig gondolva is egészen hihetetlennek tűnik. Ám az erdészek, az én tapasztalatom szerint, szavahihető emberek. Következzen hát a történet. Ismerik a szokást, amikor az ünnepelt, legyen születés, névnapos vagy házasulandó, léggömbökre kötözi vagy írja a kívánságát, majd felereszti az égbe. Számtalanszor álltam már ilyen lufi eregetésen, nézegetve sokáig az eget, amíg apró pöttyé nem zsugorodtak a léggömbök, ki tudja merre tartva. A mostani történet is ehhez kapcsolódik. Az erdészek ugyanis a mecsekben éppen ilyen eltévedt vagy ott elakadt születésnapi lufit találtak. A hozzátartozó kívánság szívszorító tartalma elárulta, hogy a küldője valamelyik most viszályoktól érintett országban él. Az angolul írt mondat lényege az volt, hogy Istentől kéri, szűnjék meg a háború. Ki tudja, tudja-e valaki vajon, hogyan lehetne elérni, hogy az ilyen kívánságok ne csak erdészek kezébe kerüljenek, hogy a valódi emberi vágyak célt érhessenek, megvalósulhassanak. A kislányt, vagy lányt, vagy nőt, mert hogy a korát sem tudjuk, Elizabethnek hívják. Én azt képzeltem magamban, 10 éves, szőke és nagyon okos. És szomorúan engedte el a léggömböt, és magában elismételte még egyszer, amit ráírt. Angolul írta, hogy mindenki értse Európában és a nagyvilágban is. Arra gondolt, ha szülőföldjén megszűnik a háború, ő sosem fog mást kérni születésnapjára. Az erdészek azt írták, szeretnék ők is, ha Elizabeth vágya valóra válna. Én gondolom, hogy az erdészeknek is van gyermekük. Azt hiszem, ők is egy szőke, 10 éves forma kislányt képzeltek maguk elé, akinek csak egy kívánsága van. Gyereknap van. Képzeljük el az összes fürtös, sima, szőke, barna vagy fekete gyerekfejet, és próbáljuk meg kitalálni a kívánságokat. Köszöntöm Önöket, Bicsák Eszter vagyok. A vágyak, kívánságok veszélyesek is lehetnek, hiszen a beteljesült kívánsággal is kell tudni valamit kezdeni. Valami ilyesmit tanul éppen egy édesanya. Azt mondja, megtanulta, a szeretet megmarad. És nem mindegy, milyen a menedék. Az Erzsébet családok átmeneti otthonában él az otthonkereső, aki megtanul igazán élni.
Szerintem a szerelem az mullandó, és a szeretet az megmarad. Én így vagyok vele, mert azért 16 év, meg 5 gyerek, szóval, hogyha bármi probléma lenne, biztos ott lennék az első helyen.
Egy épület, amelynek százados története van, és egy családot képvisel. A szamos mentéhez annyi szállal kapcsolódó Becski családnak fontosak a közös ügyek, így a megvalósult álom, a kastélymentés, de a zenélés is.
Most már 3 generációt kidalált a zene, és talán azt gondolom, hogy ez a legfontosabb üzenete ennek az egész családi zenélésnek, hogy itt a nagyszülők, a szülők, hogy a mi generációnk, meg most már a mi gyerekeink, az unokák is közösen tudunk itt zenélni, magunk és sem úgy látjuk néha a mások örömére is.
Végül gyereknapra mi is ajánlunk egri és debreceni programokat is. Tartsanak velünk! Ezek a kertek nem csak a zöldítésről szólnak. Ezek a kertek a családok lelki támaszai. És mielőtt nevetnének, gondolják végig, mit is ad a kert. Másfél évtizede indult Heves vármegyéből a katolikus Karitász kertművelést népszerűsítő adományozása, mára országszerte 4000 család vesz részt a zöldellő kertek programban. A kertészkedés mellett önellátásra is sarkalja a családokat. A riporter Pilisi Csenge.
Jó napot kívánok! Szépül az önök háza is. Mikor költöztek ide?
3 évvel ezelőtt költöztem ide egyedül 5 gyerekkel. A Caritas alapítvány segítségével belülről már sikerült helyrehoznom, még kívülről még várjuk a segítséget, de most, hogy kész lett a nagyszoba, remélem meg is kapom a külső anyagokat, és akkor azt még ebben a hónapban, vagy jövő hónapban, ha meg lehetne csinálni, akkor megcsinálom azt is. És ez mind egyedül én csinálom.
Ért hozzá, vagy segítenek?
Igen,
itt, hogyan? hogyan kell?
Értek hozzá, mert régen ellestem nevelőapámtól, a volt férjemtől, és akkor így sikerül.
Megmutatja nekem, hogy mi az, amit itt kicserélt? Ez egy
bályokból van. Az ablakot sikerült kicserélnem, mert ez lényegében egy romház volt. Egy ajtót.
Igen, ez látszik, hogy szép új a bejárati ajtó.
És akkor menjünk be. Sikerült a kis szobát, konyhát és a nagy szobát csemperagasztóval. Felhúztam végnyan, kaptam festéket, amivel kifestettem a kis szobát, a konyhát. Most egy hete kaptam a nagy szobára festéket, és most lettem kész vele.
Tegnap
3 nap alatt sikerült.
De hogy jut mindenre ideje? Itt a házat rendben tartani, a felújítást végezni, a gyerekekkel foglalkozni?
Túszunk egy pár napot, az biztos. Vannak olyan dolgok, amiket nélkülözök, mint más szülők, tehát nem mindennaposan főzök, hogyha ilyen munkák vannak, akkor nagyfiú szokott tojást sütni, vagy ilyen zacskós levest teszünk, mert muszáj ezt megcsinálni, hogy szép szobánk legyen, ház legyen belülről.
Ahhoz képest, hogy hölgy nagyon ügyesen, mutatok például egy ajtót, egy saját találmány.
Elhúzhatós, ugye? Ez az ajtó, ez Lambériából van. Összefúrva, a teteje pedig egy függöny akasztó, és azoknak a csipeszeibe fúrtam ilyen kis vékony szöget, és ezzel így el lehet húzni. Nekem van egy külön szobám. Elváltam a gyerekeknek az apukájuktól, albérletbe laktunk Sajószentpéteren, anyukámnak a családtagjai laknak itten, a nővérem is itt lakik már 10 éve, így eljöttem ide, annyi ruha volt, amennyi volt a gyerekeknek, ami rajtuk volt, nem hoztam el onnan semmit, forszoltak, hogy van ez a ház, áram nélkül romház. Én erre összegyűjtöttem a pénzt a családi pótlékból, és a nővérem is segített, és akkor szépen lassan apródonként bebútoroztam.
Látom, hogy a gyerekeknek mindenkinek van saját ágya,
van.
Íróasztal.
Az nincs, mert nem is férünk, viszont most az alapítvánnyal úgy döntöttünk, hogy egy emeletes ágyat csinálunk ezekből az ágyakból, és akkor az anyagokat hozzá még megkapom, és akkor oda az ablak alá, ahol van a fény, oda be fog férni egy íróasztal is nekik.
A zöldelő kertek programunkhoz egyre többen csatlakoznak,
mondja Árvai Ferenc atya, az Egri Főegyház megyei Karitász igazgatója.
Hogy a lakások körüli kiskertet földjéből kiírtsa a gazt, fölássa, készítsen belőle vetőágyásokat, és megtermelje azt a zöldséget, amit ő saját maga és a családja fölhasznál. Ennek a programnak azt hiszem, hogy a sikere igazából az, hogy ezt nem mi találtuk. Ez a családoktól jött ez a kérés, méghozzá 2012 volt az első esztendő, de már 2010-ben is volt az első kísérleti akciónk, amikor is úgy emlékszünk rá, hogy volt a borsodi árvíz. Mindent elvitt, nem csak a házakba tett kárt, hanem nagyon sok helyen, ahol a házakba, lakásokba nem ment be, hál' Istennek, de a kertből aztán mindent elvitt, elsodort, tönkretette a növényeket. Azt mondták nekem ott a borsodi térségben a családok, hogyha atya hozna nekünk vetőmagot, akkor mi szívesen örültetnénk, és meg is magyarázták, hogy miért. Hát most jól megvan trágyázva a földünk, ugye sok mindent összehordott a víz. Biztos jó termés lesz, és ezen elgondolkodtunk, és 2011 tavaszán kísérletképpen néhány utcában megpróbáltuk. Akkor már Magyarországon 4354 család van, akik fontosnak tartják azt, hogy az öngondoskodásnak ebben a részében felidézzék a múltat, vagy pedig, ha ők gyermekkorukban nem élték meg, akkor azt mondják, hogy nem lehet ez olyan nehéz, és valóban egy kicsit az embernek a kreativitása és a teremtésbe való beavatkozása, ez valahol egy örömteli dolog. Nagy öröm volt számomra, hogy már nem csak azokat a vetőmagvakat ültetik el, amit ad a Karitász, hanem több család elmondja, hogy atya, ugye nem baj, hogy mi is vettünk hozzá, de hogy baj. Ami számomra meg egy bónusz ajándék ebben a programban, a gyerekeknek a magatartása, ahogyan játékosan a gyerekeknek megtanítják azt, hogy hogy kell a növénnyel bánni, és hogy kapnak a megművelt kertben egy kisebb sarkot, amit csak ők, és senki más nem szólhat bele, és ők nagy öntudattal és nagy kreativitással is lelkesen gondozzák.
De azok a családok, akik megtapasztalják, hogy tudnak gondoskodni saját magukról, reményt is kapnak ezáltal, hogy a hátrányos helyzetből egy picit tovább tudnak lépni.
Az Öldellő Kertek programnak van egy nagy összefoglaló neve, amiben több ilyen segítő programunk van, az a neve ennek az összefoglaló programnak, hogy öngondoskodó háztartások. Az, amit valamikor régen természetesnek tartottunk, hogy én a lakásomról, a kertemről, az otthonomról saját magam gondoskodjak. Ki kell menni néha, meg kell nézni a háznak a héjazatát, a palát, a cselepet, hogy az hogy néz ki. Ha volt egy vihar, akkor kiment az ember is megnéz, hogy nem mozdult el egy cserép. Ha elmozdult, akkor fölmentünk a padlásra, megjavítottuk, azért, hogy ne ázzon be. Ma azt látjuk sokszor a mély szegénységben élőknél, hogy mintha ez úgy idegen hagyná őket, és valaki ír nekünk, hogy beszakadt az egyik szobába a mennyezet, segítsünk, kimegyünk, megnézzük, és hát négy cserép volt, ami leesett, azt meg lehetett volna oldani. És hát persze esett az eső, ázott, ugye szívta magába a padlás a nedvességet, és hát a vége az lett, hogy beszakadt, és az elég sok pénzből lehet elkészíteni. Tehát az öngondoskodó háztartások programban mi arra próbáljuk a családokat nevelni, hogy tartsuk rendbe az otthonunkat, annak a környezetét. Magyarul boldogabb lesz a család. Ez a célja a Karitásznak, hiszen a katolikus Karitász nagy védőszentje, Árpádházi Szent Erzsébet is ezt mondta, amikor megkérdezték tőle, hogy hát miért csinálod ezt a sokat Erzsébet, amit teszel. És akkor azt mondta, hogy tegyétek boldoggá az embereket. Nem azt mondta, hogy adjatok nekik enni, vagy építsetek nekik házat, tehát akinek mi hiányzik a boldogságához, abba segítsük az embereket. Na hát mi a katolikus Karitász ebben próbálunk munkálkodni.
Sokunk számára természetes, hogy a gyerekek nyáron programokra járnak, közösségben vannak és élményeket gyűjtenek. Vannak azonban olyanok is, akiknek mindez nem adatik meg. Amikor bezár az iskola, számukra nem csak a tanév ér véget, hanem a lehetőségeik is beszűkülnek. Ezért a 35 éves ökumenikus segélyszervezet idén 1000 rászoruló gyermek nyári táboroztatását tűzte ki május közepén induló kampányának céljául. A kezdeményezésről Rácsok Balást, az Ökumenikus Segélyszervezet stratégiai és módszertani igazgatóját kérdezte Nagy Bálint.
Mint minden évben idén is táborokra készülnek.
A táborok elindulnak, ahogy vége van a iskolának, tehát azt lehet mondani, hogy június 15-e után a segélyszervezetnél beindul a nagy üzem a gyerektáborokat tekintve, és azokat a gyerekeket visszük táboroztatni, akikkel mi egész évben dolgozunk. Tehát a biztos kezdett gyerekházainkban, tanodában, Csehdok átmeneti otthonában, krízis központban, jelenlégpontjainkon, tehát hogy olyan, több mint 4100 gyerekkel vagyunk éves szinten kapcsolatban. És a nyári táboroztatás az kapcsolódik az ő fejlesztésükhöz, annak egy nagyon fontos részét képezi, és igazából minden szülő, aki érintett, ők tudják már azt, hogy akkor mikor lesznek a táborok nálunk, hogyan kellett jelentkezni a táborokba, és milyen időpontokban lesznek ezek a táborok.
Mit ad egy gyermek életében egy tábor? Említette, hogy ez a fejlesztésnek a része.
Nagyon sok mindent. Azt szoktuk mondani, hogy számunkra minden egy gyerek egy külön rejtvény, vagy kincses láda, és mivel nagyon különböző háttérből érkeznek a gyerekek, nyilván más kell csinálnunk egy olyan gyermeknél, aki kapcsolati erőszak elől menekül és traumatizált gyermek, és folyamatosan biztonságot keresi. Vagy más kell annak a gyermeknek, aki mondjuk egy szegregátumban él, és a nyár számára egy kicsikét a csellengésnek az időszaka, amikor nem nagyon vannak már programok, ott pedig inkább az éves fejlesztésnél nézzük meg azt, hogy milyen szocializációs képességeket kell még esetleg fejleszteni, vagy hozunk tematikus programokat, ilyen például akár a robotika, a digitális kompetencia, fejlesztése, a pénzügyi tudatosságnak a kérdésköre is ide tartozik. Nyilván ezeket úgy összekombinálva, hogy azért az élmény van mindig az első pontban.
Hány helyen tartják ezeket a táborokat?
25 helyszínen lesznek most táborok, ugye valami országosan 40 településen dolgozunk gyerekekkel, de hogy 25 olyan táborunk lesz ebben az évben, ami főleg kis településeken valósul meg, egy-két nagy város, mint Bőr Debrecen vagy Miskolc érintett még ebben a programban.
Ezek a gyerekek általában gondolom nem nagyon jutnak el máskülönben táborokba. Van olyan élménye, ami az első találkozás, amikor egy gyerek találkozik egy ilyen táborral, akkor mit vált ki ezekből a fiatalokból?
Mondok kettőt, az egyik az a miért fontos a fejlesztési része a táboroknak, a másik élménye pedig arról, hogy tényleg milyen ez, amikor valaki először látja meg a Balatont. És hogy éppen a Kastélyos-domborról mentünk valamelyik évben gyerekekkel a Balatonhoz, és akkor, amikor megérkeztünk, és akkor megkérdeztem, hogy most nézzük meg azt, hogy ki tud úszni. És hogy volt egy lelkes gyereksereg, akik maga biztosan feltették, hogy ők tudnak, és akkor mondtam, akkor ti fogtok velem jönni, akkor mi beljebb megyünk. Hogy gyalogoltunk be a vízbe, akkor láttam, hogy egy kisfiú az itt szépen gyalogol be, és kezd elsüllyedni. És akkor így gyorsan kirántottam, és akkor mondom meg, hogy figyelj, te azt mondtad, hogy tud úszni, és akkor mondja, hogy hát én is azt hittem, Balázs bácsi, de nem tudtam, hogy a víz az ilyen. És akkor derült ki, hogy soha egy úszodában, egy folyóvízben nem volt még, és hogy egyszerűen mennyire fontos az, hogy tudjam az előzményeket, és ugyanilyen, amikor valaki először alszik egyedül. Tehát, hogy az is. Nekünk már annyira benne van a mi életünkben az, hogy már gyerekkorban is a szüleinkkel együtt elmegyünk valahova, és ezeknél a gyerekeknél az, hogy ő egyedül fog aludni a szülőktől távol, hogy ezek olyan félelmeket váltanak ki, amelyekről akár ott a táborban, akkor lefekvésnél, akkor beszélgetünk, hogy akkor hogy tudtok engem elérni, nem kapcsoljuk le a világítást, mert hogy félek, tehát hogy ez is ilyen nagy élmény, és a másik, ami meg fontos, hogy mennyire oda kell figyelni a gyerekekre, elkezdtünk focizni a fiúkkal, és akkor volt egy kis rác, kapus volt, nagyon jól védett, és mondtam neki, hogy figyelj, Zsolt, te nagyon jól védesz. És akkor ennek így vége is volt a történet, és hogy jön utána oda a foci meccs után Zsolt, és mondja, hogy Balázs bácsi most megdicsért engem. És mondom, igen, Zsolt, hát tök jól védtél. És mondja, hogy tudja Balázs bácsi, hogy engem 3 éve nem dicsért meg felnőtt. És mondom, hogy nem tudtam, és mondta, hogy senki. És mondta, hogy engem a szüleim sem dicsértek meg 3 éve. És onnantól kezdve Zsolti, mint egy matrica, ott volt velem mindenhol, és mindenhova kísért, és mindent velem szeretett volna csinálni. És ez azért nagyon fontos, mert innentől kezdve az ő motivációja az megvolt, az odafigyelés, meg a törődés, és tehát igazából nem volt olyan program elem, hogy mint hogyha azt mondja Balázs bácsiok, ezt meg kell csinálni, vagy akkor le kell ülni, és végig kell csinálni, akkor én végig csinálom. És hogy mennyire fontos, hogy ezeket meglássuk a gyerekek tekintetében.
Mi történne egyébként ezekkel a gyerekekkel nyáron, hogyha nem lennének ezek a táborok?
Hát, hogyha a szegregátumokat nézzük, akkor igazából, amikor vége van a iskolai tanévnek, akkor számukra rendszeres programok azok megszűnnek. Onnantól kezdve igazából az utca, a haverok, csintevéseknek a története kezdődne el, amik sokszor akár olyan nem megengedett tevékenységbe is bele tudnak folyni, amitől mi pont, hogy meg szeretnénk védeni a gyerekeket. És azt gondolom, hogy ez egy közösséget kezd el összetartani. Barátságok születnek, nagyon sokan a táborokban ismerkednek aztán meg, vagy lesznek nagyon jóba, és jönnek hozzánk tovább akár jelenlétpontjainkra.
Az lenne a feladat, hogy egyesével át kellene futni a kötél alatt. Így fogjuk pörgetni, és 2 dologra szeretném felhívni a figyelmet. Vigyázzatok egymásra, magatokra, nem kell sietni, lassan pörög, és amikor átértetek, akkor kérem, hogy egy kicsit úgy húzódjatok hátrébb, hogy aki a következő futó lesz, annak is legyen ideje és lehetősége. Ki kezd? Álljon előre, Erik! Jó! Jaj, még egyszer próbáld meg!
Nagyon jól érzem magam ebbe a táborba, és sokat játszunk, sok érdekes dolgot csinálunk.
Így megyünk együtt valahova. Ákos így hirtelen így megfogja a kezem, kisöcsém. Akkor így 4-en kézen fogva megyünk, hát annál nagyobb dolgok nem szoktak annyira lenni.
Milyen tevékenységek vannak ebben a táborban? Hogy néz ki egy napjuk?
Mindig valamilyen tematikára építünk, hogy a napközis táboraink azok általában 8-kor vagy 9-kor kezdődnek, de hogy ez is annyira változik, hogy valamelyik gyerek 7-kor ott áll az ajtóban, hogy akkor én megjöttem. És mondjuk, hogy hát oké, csak még van 2 órád, én biztos, hogy jövök. Úgyhogy a munkatárs megy minél hamarabb, mert tudja, hogy a gyerekek már ott lesznek, és általában a délelőttök azok valamilyen tematika mentén tudásátadás szokott lenni játékos formában, és a délutánok azok inkább már a játékkal telnek, akár sporttevékenységet végzünk. Minden táborban van egy nap, amikor elmegyünk lépünk az adott településről, ez is nagyon fontos, hiszen nagyon sok gyerek még soha nem lépte át a saját településének a kapuját. Ezeket kilátó programoknak hívjuk, hogy azért, hogy a gyerekek számára így megláttatni olyan akár lehetőségeket, akár ez lehet egy lovardának a megnézése, és akkor a mesterségekről beszélgetünk, vagy elmegyünk egy múzeumban, és akkor ott próbáljuk kapcsolni valahogy a gyerekeknek az élet szakaszában. Nyilván, hogy olyan helyen vagyunk, akkor a strand az mindenféleképpen fontos, és amikor pedig bentlakásos táborokról beszélünk, akkor a délután is belefér még valamilyen tematikus foglalkozás, és ott a délután vagy az este felé mindig szoktunk olyan beszélgetős csoport foglalkozásokat csinálni, amelyek pedig a napi élményeket dolgozza fel, ezek általában ilyen önismereti fókuszú foglalkozások, amik nagyon fontos visszacsatolása a gyerekeknek arról, hogy ő hogyan volt benne egy-egy helyzetben, milyen konfliktusa volt, hogyan oldotta meg, itt is mindig nagyon fontos a pozitív visszajelzéseknek a megadása.
Vannak sikertörténetek?
Vannak. Az egyik az, hogy nagyon sokszor egy tábor alatt derül ki az, hogy a gyerek mondjuk miben tehetséges. És ezt mindig vissza szoktuk jelezni az intézmény számára, és hogy te figyeljetek ide a Lacikára, mert a Lacika, ahogy meghallotta a rádióban a zenét, leült és így elkezdte pötyögni a szintetizátoron, úgyhogy még nem volt kezébe szintetizátor. Akkor őt vigyük ilyen irányban. Ugyebár szoktak jönni nagykövetek is a táborba, a segélyszervezet nagykövetei, és ők mindig mintaként szolgálnak. Wolf Kati, Tenki Réka, Katus Attila, ők mind nagyon szorosan kapcsolódnak a táborainkba. Hát azért nagyon sok olyan élményünk van, amikor egy-egy akár sport területén kapnak pozitív visszajelzést, akkor ő valahogy elkezdik komolyan venni. Vagy amikor egy sportolótól arról hallanak, hogy mennyire fontos egy egyéb tantárgyaknak a tanulása, akkor ebben is látunk elköteleződést, hogy akkor valahogy ő elkezd akkor jobban akár iskolába teljesíteni. Azt is szoktuk látni, hogy nagyon sok gyereknél a pozitív megerősítések adnak egyfajta olyan magabiztosságot, amely például ahhoz kell, hogy akár egy kortárs csoportban más szerepet töltsön be a jövőben.
Mi hogyan szállhatunk be ezeknek a táboroknak a támogatásába?
Szerencsére nem bonyolult módon, nagyon egyszerű ez. Most már mindenkinek van a családjában a mobiltelefon, és a 1353-as adományhívó szám felhívásával rával 500 forinttal tudja támogatni a segélyszervezetet. A másik pedig a Tesco-nak most az adománygyűjtése. Kis kuponok vannak kihelyezve a pénztáraknál, és ott pedig 300 forint értékben tudják támogatni. Aki nagyobb összeget vagy kisebb összeget szeretne adományozni, azt pedig meg tudja tenni a segélyszervezetnek a honlapján, a segélyszervezet.hu aloldalon, ahol ki tudja választani azt, hogy milyen összeggel szeretné támogatni a kezdeményezésünket.
Izzad a város, olajos a lármas, pöccen a dinnye mag. Gőzöl az aszfalt, lecsöpög a fagylalt, fickándozik a slag. Tó vizének gyöngyfényét a szempilládról, forró szellő szívja fel. Bodros a felhő, csiribel az erdő, lustán terül el a plén. Pattan a labda, kacsa ül a partra, magasan kétik az ég. Összeszív a pasztel színű láthatáron, egy kacajban olvad szét. Nyár van nyár, tartom egyes tárvezőn a napsugár, hollen felhőben jár. Nyár van nyár, fenn az égen száz madár, énekli már az élet, csak most vidám igazán, csak most vidám igazán.
Egy otthonkereső, akinek éppen valóra válik a kívánsága. Az édesanyja ugyanis az életet tanulja újból. Szervez, gyermeket nevel, spórol, és megtanulta, hogy bár a szerelem múlik, a szeretet marad. A Lámpás 92 közhasznú alapítvány által működtetett Erzsébet családok átmeneti otthonában járunk a főváros 7. kerületében, ahol 8 válsághelyzetbe került család él. Itt a szülők az alapítvány segítségével munkát találhatnak, és felkészülhetnek az önálló életre. Olyan emberek ők, akik minden erejükkel kapaszkodnak. A különleges menedéken készült Bakanita beszélgetése.
Nagy Gábor családgondozóval tulajdonképpen egy lépcsőházban állunk. Hányféle élethelyzetből érkeznek ide családok?
Sok olyan élethelyzet van, hogy ugye a családoknak muszáj valami fedélt találni a fejük fölé. Lehet ez akár egy olyan krízis, hogy munkáját elvesztették, nincs pénzük, nem tudják fizetni az albérletet.
Ez a lakhatási szegénység, amit igen, azt hiszem kicsit hivatalosabban így hívunk.
Igen, esetleg többen laktak egy albérletben és kinőtték, mert mondjuk született egy pici baba, vagy éppen nem tudnak meglenni egymással békében, akkor azért kell elérniük. Tehát sok oka van, ilyenkor szoktak megkeresni minket.
És akkor lefelé indul nálunk. Itt lett minden van. Pingpongasztalt, játszóház, a fehér falon mindenféle mesefigura. Futelek a szülőknek. Hogyan kerültek önök ide?
A gyermekjóléti szolgálatot kerestem fel, mikor elváltam, és akkor ő segített, támogatott abban, hogy jöjjek ide az öt gyermekemmel. Volt bennem egy ilyen félsz, mert hogy ismeretlen hely, ugye a gyerekeknek, hogy ez mennyire fog tetszeni, vagy nekem ugye a szabályok. És akkor ugye ott hagytam egy albérletet, hogy tovább tudjak lépni. 7-8 hónapja lakok körülbelül itt bent, mindenben támogat Éva néni.
Tóth Éva az intézmény vezető.
Csilla néni, ugye ő a család, gondozónk, és akkor ő odafigyel mindenre, mindent meg tudunk beszélni, akkor a gyerekeknek van pszichológusuk, segítenek a tanulásban. Szóval igazából én azt hittem, hogy majd milyen nehéz lesz meg a szabályokat betartani, de szeretek itt lenni. És ugye én közben ugye dolgozom. Reggel 6-kor már kelünk, 7 órakor indulok dolgozni, viszem a kislányt az óvodában. 2 munkahelyem van.
2 is?
Igen. Egy artista képzőiskolában, az csak 2 órás, a másik meg egy gimnáziumban van. Szóval igen, nehéz, de boldogulok.
És mit tud ezeken a helyeken csinálni?
Takarítanom kell, ugye a munka az nem könnyű, de muszáj.
Emlegeti az óvodát, hogy átviszi a gyermeket.
Igen,
az óvodába.
Igen, itt van velünk szemben, és a nagyok azok meg már egyedül tudnak menni, meg a egyik nagy viszi a másik kicsit, szóval így jó, mert így besegítenek.
Hogy ment a beilleszkedés? Mit látott a gyerekeim? Mit vett észre?
Hát nekik ezek a szabályok. Nekem ugye van 2 kamasz gyermekem, és ugye a nagyfiú, akkor ez az idő, szóval, hogy betartani ezt a szabályt, mert ugye este 8-ig be kell érni mindenféleképpen a gyerekeknek. Eleinte volt, hogy késett ilyen 10-15 perceket, és ugye ennek is vannak következménye, szóval, hogyha már az ember nagyon túl sokat késik, akkor például beírás kapott. Szóval nekem, én úgy érzem, hogy nekem ez valahol jó a gyerekek szempontjában, ennyire bekerültem, ez a szabály.
Segít fegyelmezni a gyerekeket.
Így van, így van, így van. És hál' Istennek már most már tartják így, nincs ezzel probléma. Én egy egyszobakonyhából jöttem el a gyermekeimmel, szóval hirtelenségbe elment az apuka, és azt, hogy most megéljek, fizessem plusz az albérletet, de lépjek tovább egy nagyobb lakásba, szóval ez így egyszerre minden nehéz volt.
Itt mennyivel nagyobb a hely az,
hát
egy szoba, hogy
ez egy 2 szobás. A nagy szobába tettem a gyerekeket, és ugye a picike, a 4 éves, ő meg ugye velem van bent a szobába.
Meddig maradhatnak?
1 év, és utána 6 hónapot tudunk hosszabbítani, de én bízok abban, hogy Éva néni nem fog engem csak így elengedni, hogy akkor na menjen, és akkor találjon magának valamit, szóval próbálom a szabályokat betartani, figyelek mindenre, és akkor majd lesz, ami lesz.
Éva néni az intézményvezető, akit emlegetünk, és akkor van a családi gondozójuk.
Ami nagyon személyes, azt ugye csak vele beszélhetem meg. De attól függetlenül Gábor bával ugyanúgy szoktam beszélgetni.
Néninek meg bának hívja őket, miközben azért korosztályban hát nem igen, biztos, hogy olyan nagyon távol esnek.
Tisztelet, szóval azért.
A férje érdeklődik a gyerekei iránt? Tudnak találkozni?
Hát ő a hasára őt, és akkor jön. Volt, hogy le is tiltottam a gyerekeket róla, de ugye ez se jó, mert utána felnőnek, utána csak én leszek a rossz az ő szemükben.
Hát ez nagyon nehéz, igen.
A gyerekek ugye nagyon ki vannak éhezve a szeretetére, mert ugye mellette nőttek fel.
Más család. Itt lakókkal, a gyerekei például tartják-e a kapcsolatot? Igen, alakultak-e ki? Mert itt ülünk most egy alaksori játszótérben, itt azért ez egy közös.
Például ide nem lehet lejönni szülőfelügyelet nélkül, amit én szerintem ez normális is, hogy ne jöjjenek le. Viszont nekem van egy kedves szomszédom, ő vele nagyon el vannak a gyerekeim, a kisfiával, szóval vele szoktak így játszani.
Hogy látja, mire lesz elég ez az 1 év, meg esetleg egy plusz fél évnyi hosszabbítás? Félre fog tudni tenni valamit a jövőre nézve?
Abban teszek amúgy félre, valahogy tudok, mindig takarékoskodok, ugye ez is egy szabály, itt kell, hogy az ember dolgozzon. Minden hó 15-ig kell tudni beadni a takarékot.
Hát le a kalappal, mert azért 5 gyereket nevelve egyedül, 2 állással.
Hát én vagyok vele, hogy most a gyermekeim nem tehetnek arról, ami van helyzet. Engem csak ők erősítenek meg a családom, szóval szerintem lehet, hogy csak ezért sikerül.
Hogy lesz ez, hogy mi a hosszú távú terve, hová megy innen, hogy mi lesz 2 év múlva, mi lesz 3 év múlva?
Én vagy abban gondolkozom, hogy pályázok és nyerni fogok egy önkormányzati lakást.
Tudja, mint nem kérdeztem még meg a legalapvetőbbet, hogy kell fizessen azért, hogy itt van?
Igen, minimálisabb összeg, mint egy albérlet. Mert azért nem mindegy, hogy kifizettem annó 200-at, most meg kifizettek a takarékommal együtt 71 ezeret, szóval ez egy baráti ár, mert ennyiért még egy szobát se tud az az ember nagyon bérelni.
Hát ön egy egészséges, erős nő, úgyhogy fog ez menni.
Mélem.
Emlegetjük itt a férjét. Nem volt úgy sose, hogy azt mondta, hogy szeretné visszarendezni az életüket, hogy próbálják meg újra? Azért öt gyerek
de
mellett.
23-ba ment el tőlünk. Összejött egy nagyon fiatal nővel, egy 23 éves csajszival. Voltak húzásai, vagy visszament állandóan a kis csajhoz, és akkor utána visszahozzánk. Elég sok probléma lett. Muszáj volt ő rendőrségi útra terelni az ügyet. Ő már nekem újat nem tud mutatni.
Hosszú közös életük volt pedig.
Szerintem őt azt csavarta meg, hogy ugye elég fiatalon jöttünk össze, de hát azt mondom, hogy a szerelem az mullandó.
Ezt tanulta meg, ez a tanulság.
Igen, mert szerintem a szerelem az mullandó, és a szeretet az megmarad. Én így vagyok vele, mert hiába ő sok rosszat tett. Azért 16 év, meg 5 gyerek, szóval, hogyha bármi probléma lenne, biztos ott lennék az első helyen.
Hány évesek voltak, mikor?
Hát én 13, ő meg 16 éves.
És hány évesen szült az első gyerekét?
19.
Ő szociális munkás?
Igen.
És mióta dolgozik ennek az intézménynek a kötelékében?
4 éve. Most már még a Kerti utcában kezdtem, és utána költöztünk át ide.
Érdekes nekem, hogy Gábor báként emlegették, miközben hát azért egyik-másik szülővel szerintem körülbelül azért még korosztályos.
Voltak idősebbek is voltak, igen. Idős ellátásból jöttem. Ott én bácsiztam mindenkit, és másnap már engem bácsiztak itt. Furcsa volt hozzászokni.
Ennek mi számít sikernek, Gábor?
Minden apró dolgot, amit el tudunk érni, egy gyereknek pótvizsgáznia kellett, de sikerül felzárkóztatni, tovább mehet a következő évfolyamba. Az egy siker. Siker, amikor úgy megy ki innen egy család, amit, hogy szakmát szereztek például a szülők, akkor már előrébb vannak. Van egy kis tartalékot össze tudtak tenni, már az is egy sikernek mondható. Tehát ilyen apró dolgoknak tudunk örülni. Arra nem számolunk, ugye, hogy minden családnak lakása lesz, amikor kiköltöznek innen, már ez lenne a legszebb dolog. Meg hát az is siker, hogy mindig mosolyogva érnek le a gyerekek, tehát lehet érezni rajtuk őszintén, hogy szeretnek itt lenni.
Egy ócska kis padon, üres kézzel, a százas egy vagyon, csak egy másik pad, hova eljutsz ezzel. Melletted azok, kik sose fáznak, meleg padlón járhatnak, puha párnán alhatnak. Egy fordulat, száz esély van rá, a mindenből, a sehová, a mélyből az égig juthatsz. Itt vagy te és én, köztünk a világ, látszólag nagy a távolság.
Képzeljenek el egy letisztult formájú, gyönyörű feljáróval hívogató kastélyt, amely ma szabadon látogatható, de van egy család, akinek tagjai szerintem nem váltanak belépőjegyet. Ők ugyanis maguk a leszármazottak. Ők, akik azt akarták, szépüljön meg végre az évtizede még lehangoló állapotban lévő kúria. Komlót Tótfaluban most a már felújított, valamikor a Becski Kossuth család tulajdonát képező kúriában összejöttek a zenélni tudó kicsik és nagyok, hogy hangszeres és zenekari hangversenyt adjanak. A történelmi család tagjai először látogattak így együtt az ősi családi falak közé. Zsoldos Barnabás beszélgetésében az összes megszólaló neve így kezdődik, Becski. De az ő erejük éppen ebben rejlik.
Komlott Tótfalón a Becski Kossuth kúria lépcsője előtt beszélgetek a Becski család házi zenekarának tagjaival. Hogyan van ez, hogy itt mindenki fúvolázik?
Én indította el a családot a zenélés útján.
Mindenki fúvolázni tanult. Ez kötelező volt? Elő tetszett írni?
Ez egyáltalán nem így volt. A fiam az először zongorázott, az nem jött neki be, és akkor, mivel nagyon jó adottságai voltak a fúvolázáshoz, ő kezdte el. De nagyon jó adottsággal rendelkezik mindenki, mert mint zenetanárnak hozzá kell tennem, a Becski családban mindenkinek jó hallása van, és ez az alapja az egésznek.
Amikor kiderült, hogy fúvolázik, zongorázni kell. Örömmel, vigan, vagy azért időnként már megint menni kell is, gyakorolni kell a dallamokat, a futamokat.
Mi voltak olyan zeneórák, ahova mentem volna helyett inkább kosarazni. De szerintem minden, a zene is, a sport, bármi, amihez kell a kitartás, annak vannak hullámhegyei, hullámvölgyei, úgyhogy volt, amikor örömmel gyakoroltunk, aztán volt, amikor kényszerből, de hál' Istennek inkább az volt többségben, hogy nagyon szerettünk zenélni, meg szeretünk a mai napig is zenélni. Amire mi nagyon büszkék vagyunk, hogy tényleg itt most már 3 generációt hidalált a zene, és talán azt gondolom, hogy ez a legfontosabb üzenete ennek az egész családi zenélésnek, hogy itt a nagyszülők, a szülők, ugye a mi generációnk, meg most már a mi gyerekeink, az unokák is közösen tudunk itt zenélni magunk, és úgy látjuk néha a mások örömére is.
Ugye nem csak zenéből áll a világ, a szellemnek a táplálása is nagyon fontos ebben a családban, és a fogorvosi pálya az, ami úgy tűnt számomra, hogy az meghatározó. A korelnök, ugye? Tehát ő tudja a leginkább.
Én vagyok a felelős, hogy a zene és a fogorvoslás, talán ha mélyebb összefüggésekben szemléljük ezt, akkor azt gondolom, mindkét szakmának megvannak azok az ideái, amiket az ember megpróbál megközelíteni. Mind műtéttechnikában, mind fogászatban, mind egy Schubert dallamban, és ha az ember ezeket az általa elképzelt ideákat egészen jól meg tudja közelíteni mindkét szakmában, az jó érzés.
Ezért megmondom őszintén, Schubertet szívesen hallgatom, mint az implantnak a beültetését. A sportemberi minőségből én nem akarok engedni, hogy mester ilyen kezeli a fuvolát, ez rendben van, de a sportban is mesterként kell, hogy köszöntsem.
Talán egy picit erős túlzás, de ha itt visszacsatlakoznék itt a Áron kuzinom, unokatestvérem gondolataihoz. Talán ha a sportot meg a zenét nézzük, akkor ott is találunk ilyen közös metszeteket, a kitartást, ezt mindenképpen, kitartás, szorgalmat te hoznám. Ez mind a kettő egy olyan terület, ami csak akkor lehet sikeres, hogyha az ember napi szinten elvégzi a napi penzumokat, és tényleg akkor is, ha nincs kedve, vagy akkor is egy kicsit fáradt, hiszünk abban, hogy a belevetett munka az meghozza a gyümölcsét.
Fontos volt, hogy a fiatal generáció, a fia tovább vigye azt, amit apa elkezdett. Persze a zenéről már mondtam egy mondatot, hogy azért egyfajta lázadást én legalábbis így fogalmazok. Látok változást, de a fogorvosi tevékenység töretlen. Gitáron játszott, ő is fogorvos hallgató.
Nem lassan végzős.
Igen, jött magától, vagy látta, hogy apa jól csinálja, meg az egész família, aki fogorvos, beállt a sorba.
Én remélem azt hinni, hogy ennek a kettőnek a keveréke, tehát hogy nyilván volt lehetőségem családon belül megtapasztalni a szakmát, és valamennyire én is szerettem volna ezzel foglalkozni, meg szeretnék ezzel foglalkozni.
És a gitár talán előírás lehetett, hogy fuvolázni kell mindenkinek.
Tudok fuvolázni.
De a gitár remekül szólt.
Örülök neki. Több mint 10 éves szerelem. Nálam a gitár.
Fiús család, ugye? Ez a Becski család. Lehet ezt így fogalmazni?
Sok fiú van, hál' Istennek, úgy viszik tovább a családnevet, de lányokból is sok van, csak sokan sajnos nem tudnak itt lenni egyéb tanulmányok miatt, de mi is igyekszünk a zene szeretetét, a sport szeretetét tovább vinni, és ha már van egy ilyen hatalmas értékű családunk, kikkel tényleg nem csak együtt lenni jó, de zenélni is, akkor ezt úgy gondolom, hogy mindenképpen ápolni kell, és igyekszünk mi is majd a jövendőbeli gyermekeinknek átadni ezt az értéket.
Két leányzó van, tehát testvérek, unokatestvérek.
6 év van köztünk, ő a nővérem.
A legszebb zene, az emberi hang az, ami megszólalt.
Köszönjük szépen. Igen, mi is úgy gondoljuk, hogy tényleg azért az énekléssel gyógyítani, és lehet nem csak saját magunkat, hanem bízunk benne, hogy a környezetünket is. Ezt az ének szeretetet, hogyha tudjuk ápolni, meg nyilván azáltal, hogy mi együtt is tudunk énekelni, édesapánkkal is tudunk énekelni, igen, édesanyánkkal is, így az egész családdal, és minden családi rendezvényen van éneklés és zenélés.
Köszönöm szépen, szintén végszót kaptam. Ezt akartam kérdezni, hogy mikor zenél a család.
Folyamatosan. Reggeltől estig.
És van még egy legényke, ő nem maradhat ki, hiszen szerintem ugye most a legfiatalabb a családban, aki pódiumra állt. Az, hogy a kürtöt választottad, a fuvola, az nem foglalkoztatott?
Mikor elsős voltam szolfésból, akkor jelenlegi kürtetanárom behozta a szolfés órára a kürtöt. Én jelentkeztem, hogy meg szeretném fújni, és elsőre sikerült megfújni.
rafinált egy tanár úr lehetett, mert a szolfést mindenki unja általában. Most már a családi együttesben meghatározó szereped van. A református gimnázium hallgatója vagy, a zene az megmarad ezek szerint.
Igen, megmarad. Meg a sport mellett.
A sport milyen ága?
Kosárlabdázok.
El is hiszem. Föl kell néznem. Megpróbálok egy gyors bemutatkozást.
Én Becski Áron Botond vagyok.
Én az előttem szólónak az apukája, szintén Becski Áron vagyok.
És akik ugye elindították ezt a folyamatot?
Dr. Becski Gáborné.
Mindenkinek a felelőse, Dr. Becski Gábor.
Még itt egy félkör.
Én Becski Gábor Pál vagyok.
Becski András.
Becski Zsófia.
Én meg Becski Dóra Csenge.
Becski Tibor sem hagyom ki, mert nélküle nem jött volna ez létre. Én azt gondolom, Tibor, köszönöm a meghívást. Nagy-nagy élmény volt.
A zene az kell, mert körülöl el, és nem veszünk majd el. Ha van elég szív, az sokat segít, már úgysem hagyjuk fel. Köztünk minden ember más, különös és sokfajta szokás, de hogy éjjel mindenki álmot vég, nagy bajt nem csinál hajnalék ebben egy formán. Itt van, aki csak néz, és van, aki beszél, és van, aki segít, hogyha kimerültél, mert mindenki erős és életre való. Ami fontos, az, hogy úgy legyen, az, hogy mindenki más milyen. A zene is csak kettő igaz, a dal csak így lesz szép. Mert mindenki tudós, mert mindenki figyel, és van, aki majd játszik, és sosem ül fel. De van, aki majd él, és lesz, aki zenél,
kilométer, ami egészen más oldalról mutatja be Egert. Egy családi nap, amely összehozza az egrieket. Az egri fertájmesterek kialakítottak egy új kerékpáros útvonalat, az Egerkört, melynek jelzéseit együtt festették le, és egy kerékpáros családi nap során ki is próbálták. A bringások egyöntetű véleménye az, hogy ezt a perspektívát egyszer mindenkinek ki kell próbálni. Pilisi Csenge beszélgetése.
Minden nap bicikliznek?
Urányi Ádám. Általában reggelent, és hétvégén viszont mind a két nap, igen.
Látom a kislányával együtt?
Igen, a kislányommal és a párommal szoktunk menni hármasban. Illetve most már majd lassan négyen, mert van egy kisöcsike, ő még majd gyereküléssel fog velünk jönni.
És miért jó mondjuk a munkát akár, vagy a napot így kezdeni?
Fölfrissül az ember, teljesen más a napom tőle, szellemileg teljesen fölébredek, egy nagyon jó érzés szerintem.
És mellettetes mozgás, gondolom.
Így van, hát így van. Én ezt egy nagyon pozitív és nagyon jó ötletnek tartom. Nagyon örülünk neki, hogy most már az egész város tulajdonképpen befette ez a kerékpáros hálózat. Nagyon kellett, mert borzasztó volt a közlekedés, most viszont nagyon könnyű, és a gyerekeknek mindenképpen sokkal nagyobb élmény kerékpárúton kerékpároz, mint a járdán vagy az autók között az úton.
Miért mennek végig ezen az Egerkörön? Itt most az egész családik van, ugye?
A feleségemhez vagyunk, tavaly voltam először, ugye fejtelmesterként megválasztottak, gondoltam, kipróbálom, megnézem milyen, és elvarázsolt, tehát gyönyörű a kilátás. Tényleg olyan perspektívát nyújt a város körül, amire nem is gondol az ember, hogy itt ilyen útvonalak vannak, és hogy ilyen kilátás van. Gondoltam, hogy megmutatom a családnak is. Tényleg ezt látni kell, át kell élni.
Merre megy ez az Egerkör?
Többféle útvonal lehetséges, meg többféle becsatlakozási lehetőség, de alapvetően a Kistályai úton kanyarodunk fel Ostoros irányába, és akkor végig fönn a hegytetőn, Felnémetnél csurgunk le, vissza a kerékpárúton, és aztán a Hajdúhegy meg a Lajosváros fölötti részen kanyarodunk vissza, tehát ténylegesen egy kör teszünk Eger városa körül.
Akkor ez felír egy városnézéssel, csak más perspektívából.
Igen, tökéletesen, tehát messziről, de nagyon szép, lenyűgöző.
kilométer lehet ez?
Én úgy hallottam, hogy ez körülbelül 30 kilométer, tehát azért ez egy elég hosszú túra, de pont azért jó a kicsiknek is akár, mert tudnak kisebb szakaszokat teljesíteni, tehát ez tényleg több olyan becsatlakozási pont van, ahonnét kényelmesen rá tudnak csatlakozni erre az útra.
Nem csak kipróbálták ezt az egerkölt, hanem most nem olyan régen, ugye ezeket a jelzőköveket is tulajdonképpen letisztították, lefestették.
Igen, tehát ez egy szép közösségi munka volt, rendkívül nehéz kövek, úgyhogy remélem, hogy nem fogják hetente átpakolgatni, nem valószínű, mert azért 70 kilót nem dob el csak úgy az ember. De ezeket kaptuk szülészektől, letakarítottuk, szépen fejére lefestettük, és aztán kaptak rá egy piros csíkot, tehát igen feltűnő, és aztán közösen döntöttük el azt is, hogy hova kerüljenek.
Öled György a főszervezője ennek a mai családi napnak. Nagyon sokan kijöttek és indulnak együtt kerékpározni.
Harmadik évben szervezi ezt a Ferdelmesei Testület, és nyilván jó híre ment. Az első kettővel jó tapasztalatunk van, úgyhogy szeretjük. Klassz kis párórás program, nem megerőltető, tehát Eger egy dombvidék, de ettől függetlenül kettő olyan emelkedő van, ahol esetenként nekem vagy az idősebbnek le kell szállni, de egyébként a fiatalok, ahol a túlnyomó rész képezi a mai túrának, simán föltekernek mindenhol. Tehát nem olyan megerőltető, nagy része azért vízszintes. Megy. És Kárpótól az emelkedőkért minket a gyönyörű kilátás a Bükre, a Márvára és a városunkra.
De ez többről szól, mint hogy egy kicsit együtt töltünk egy szombat délelőttöt.
Így van, a harmadik alkalom egy kicsit különleges nekünk, mert az idén már kialakítottunk egy ilyen jelölést ennek a kerékpár útnak. Eger Szöllő borvidék, és itt a régi szöllők felszámolásából ilyen 70 kilós betongyámok kerültek hulladékba, tehát fölöslegessé váltak. A Fertelmesei Testület ebből 150 darabot letakarított, lefestettük fel, fehérre, piros síkkal ellátottuk, és az útvonalat kijelöltük, tehát bárki által bejárható útvonal, tehát nem is az a cél, hogy most mi egyszer itt egyéb körbe menjünk, hanem ide jön egy külföldi, vagy akár egy magyar turista, egy család, egy csapat, aki akár bérelhet is Egerbe biciklit, vagy saját biciklivel megy, és akkor egy gyönyörű kilátásra, egy gyönyörű panorámával egy 30 kilométeres úton, ami egyébként 2 óra alatt bejárható, gyönyörködhet Eger város szépségével és a környének szépségével.
De ez hozzátesz, hogy ez egy közösségi élmény, közösségi alkalom és közösségi munka. Is lényegében, ami miatt, vagy ahogy ez összejött?
Fertelmesteri kezdeményezés az egész, és az a legszebb az egészben, hogy amikor a köveket kellett hordani, mit tudom, rájött 40 ember, aki csak önkéntesen saját autóval, saját fizikai erejét feláldozva ezért, hogy létrejön az az egerkör, tevékenyen részt vett ebben a munkában.
Fontos, hogy a családoknak egy olyan programot is létrehozzanak, ami családokat is összetartja, de az egrieket is összetartja.
Nagyon fontos a családok szerepe, tehát most is úgy megyünk, meg úgy van meghirdetve, hogy családi és élmény nap, tehát legyenek együtt, tapasztaljanak együtt, menjenek együtt, érezzék, szeressék egymást.
A fertelmesteri hagyományt Pécs mellett Eger élteti és ápolja. Erről is szól ez a tisztség, ez a közösségi munkában önkéntesen, civilként adnak valamit?
Igen, igen, a fertelmesteri testület ugye egy több száz éves Egerben 300 évnél régebbi hagyományra tekint vissza. Teljesen más funkciók voltak 100 évvel ezelőtt, mint most. Most már próbálunk ilyen közösségi programokkal, vagy a városunk lakóit, vagy a városunkat támogatni ilyen kezdeményezésekkel.
Ha gyereknap, akkor vidám park. Évtizedek óta ez a jelmondat Debrecenben május utolsó hétvégén. Az ország egyetlen vidám parkjában, Debrecenben már szombaton elkezdődtek a gyereknapi események, és ma vasárnap délután is érdemes még elmenni. Nem érdemes bánkódni annak, aki lemaradt, mert az 1960 óta működő parkban egész nyáron lesznek foglalkozások, előadások, események, kicsiknek és nagyoknak is a nagy erdő fái alatt. A riporter Gyarmati Péter.
Van ilyen igazi klasszikus játék, ami eszébe jut erről a Vidám Parkról?
A kastély, meg a kis forgó.
Az elvarázsolt kastély?
Igen.
Tükrösszoba?
Igen, meg a szék, ami dübög.
Hát a lovas forgó, de szerintem az a legrégebbi egyébként.
És még talán egy-kettő van?
Van az az ufós, amit ugye mi is tudunk irányítani fel.
Miközben forog?
Aha, meg a hattyú forgó. Kiskoromból az a kacsa forgó például, ami megmaradt.
Nekem jó emlék a Dodge-em.
Igen, azt szerintem mindenkinek. Főleg gyerekeknek, mikor megengedték, hogy egyedül vezessük.
A családok keresve sem találhatnak jobb helyet sem ezen a hétvégén, sem egész nyáron egy kicsit retro hangulatú kikapcsolódáshoz, mint az ország egyetlen Vidám Parkja. Debrecenben a nagy erdő árnyas fái alatt bevált program a Vidám Parkozás, mondta Nagy Mária, a Nagy Erdély Kultúrpark rendezvény szervezője.
A Vidám Parkunk az már 66 éves múltra tekint vissza, és most már nem csak a szülők hozzák a gyerekeiket, hanem a nagyszülők, sőt már a dédik is idejönnek a dédunokákkal.
Akik még itt voltak fiatalként, mondjuk a nyitás idején, 1960-tól.
60-ban, illetve 58-ban, mert 58-ban az állatkert, 60-ban pedig a Lúdas Matyé Vidám Park nyitotta meg a kapuit, és hogy milyen programelemekkel készülünk, talán a felsorolás lesz itt a legcélra vezetőbb. Minden olyan programelemet igyekeztünk belecsempészni ebbe a két napba, ami a gyerekeknek a szórakozását, kikapcsolódását, örömét jelentheti. Természetesen a gépeink, a játékgépeink ilyenkor mennek el, hagyhatatlan ilyenkor a bűvész, a bohóc, a báb előadás, a Vojtina Báb Színház lesz itt nálunk, kólyalábas garagujások jönnek, lesz koncertünk, extrém sport bemutatónk, tánc bemutatónk, sólymász bemutatónk, illetve hát eldőlren a cukorkágyú is időnként, illetve hát ilyenkor szokták a gyerekek nagyon keresni az arcfestőt, a csillámtetoválót, ők is itt lesznek velünk.
A debreceni Vidám Parkban van néhány nagyon régi klasszikus játék. Ilyen a kisvasút, még a Csepel mozdonnyal, mondjuk a Dodge-em, aztán, ahogy itt csúfolják, a világ legkisebb óriás kereke, de szükség van még olyan játékokra is, a régiek mellett, amelyek az újak, a frissek, amelyek korszerűbbek, nem is tudom, mi a megfelelő jelző, de mindig figyeltek arra minden évben, hogy kicsit bővítsenek. Mit keresnek a családok? A régieket, azokat ülik meg inkább, vagy az újabbak kellenek?
Nagyon szeretik a régi játékainkat is, illetve vannak azért újabb játékelemeink is. Nem is biztos, hogy el fogjuk most tudni dönteni, hogy melyik játékelemet használnak szívesebben, de az biztos, hogy a Dodge-em az egyik kedvenc, az elvarázsolt kastély a másik, a harmadik pedig a kukac.
A hullámvasút.
Nevezhetjük így is, illetve az Apollo X-ünk, ami egészen hátul van, és oda csak 14 év fölöttieket engedünk föl, mert az apróbb népnek nem biztos, hogy az még megfelelő.
Ma már hatalmas érték ez a működő Dodge-em flotta, mondta Dóka István, a debreceni Vidám Park nyugalmazott műszaki vezetője.
Ha megmondjuk, hogy ezeket 1961-ben gyártották, és 1971-be kerültek ide Debrecenbe, hiányosan, és azóta, mint látjuk, az összes működik. Ezek teljes körülfelújításon mentek részt, elképzelhetetlen, hogy akár milyen kocsi bírna ennyi évet, anélkül, hogy ne kelljen őket felújítani. Az üléseket kellett újra kárpitozni benne, a hátsó lámpákat kellett cserélni, mert ugye ezek törékenyek és elhasználódtak. A múlt években pedig a festés meg a krómozás volt újból megcsinálva. Krómozás egyedülálló, Magyarországon, Budapesten tudnak alumíniumot krómozni, és mint látszik, hogy csillog-villog ugyanabban az állapotában, mint eredetileg volt.
Sejtem, hogy ezek a Dodge-emek a Szovjetunióban készülhettek?
Nem, ezek Németországból kerültek, az Ihlet cég gyártotta őket. Van sok orosz gépünk, de ez német. Sajnos a gyár már többször átalakult és megszűnt, nem tudtunk hozzájutni alkatrészekhez, úgyhogy mindig újra gyártjuk hozzá, pótoljuk, sikerült eddig megoldani.
Mi az, ami most ülsz?
Hajó.
Egy hajó. És hogyha bedobunk mondjuk egy kis pénzt, akkor mozog is, meg világít.
Uh-huh.
És mi tetszik ebben a hajóban?
Hát, hogy ütögetem azokat a hajókat, ami körbe mennek.
Nagyon lázban van a gyermeke.
Igen, így van. Nagyon szeretünk ide kijárni. A Vidám Park az mindig egy élmény, főleg a gyerekek számára, de a szülők is szerintem nagyon jól ki tudnak kapcsolódni.
Nem hívott senki, magamtól jöttem én. Színezüst vonattal keresztül hét megyén. Játszunk most együtt, amíg csak lehet. Remélem nem felejt, és sokáig el, ha egyszer elmegyek. Nem várt rám senki, és mégis itt vagyok. Hétmérföldes csizmám, játszunk most együtt, amíg csak lehet. Remélem nem felejtesz sokáig el, ha egyszer elmegyek.
Kedves hallgatóink, ennyi fért a mai műsorba. Én a zenei szerkesztő Radics Zsuzsa, a gyártásvezető Mali Andrea és a szerkesztő Pilisi Csenge nevében is köszönöm figyelmüket. További szép vasárnapot kívánok. Bicsák Esztert hallották.